Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígét, úgy, amint a szól hozzánk e mai vasárnapon, amely ige írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. részében, a 25. verstől a 36. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. részének a 25. versétől a 36. verséig terjedő szakaszában így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tértetek, de kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönnyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Gyertek, az Úristen áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán és a mi szívünkbe való befogadásán. Gyertek testvéreim, imádkozzunk a mi mindenható Istenünkhöz a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, vágyakozunk arra, hogy a te ígéd értelmét a szívünkbe zárjuk. Vágyakozunk arra, hogy valahányszor olvassuk a Szentírást, a te ígéd életté váljon számunkra. Vágyakozunk most ebben a pillanatban arra, hogy az íge az tényleg a mi életünk zsinórmértéke legyen, hogy tényleg élni tudjunk ezáltal, nem úgy, ahogy mi szeretnénk, nem úgy, ahogy a világ diktálja, hanem úgy, ahogy azt te akarod látni, Úrunk. De mindehez az kell, hogy az ígét valaki megvilágítsa, az ígét valaki megmagyarázza számunkra. Ezért könyörgünk hát most hozzád, Urunk, hogy küldd el a te lelkedet. Mert egyedül a te lelked képes arra, hogy mindazt, amit te szólsz, azt életté tegye számunkra. Egyedül a te lelked képes arra, hogy a te ígédet megmagyarázza nekünk, és ő képes arra is, hogy saját akaratunkat sokszor félretéve és elfelejtve, előtted leborulva elfogadjuk mindazt, amit te üzensz, és megváltoztassuk az életünket te általad. Küldd hát el a te lelkedet most ebben a pillanatban nekünk, akik itt vagyunk ebben a templomban, de könyörögve kérünk, Urunk, ne állj meg itt, hanem küldd azoknak a testvéreinknek is, akik most nincsenek itt közöttünk, küldd azoknak is, akik most talán úton vannak, vagy éppen kötelességüket, feladatukat végzik, és add, hogy a veled való találkozás által és a Szent Lélek munkája által ők is közel kerülhessenek te hozzád, és az íge megértéséhez. Könyörögve kérünk tehát, Urunk, hogy légy itt velünk, tedd nyitottá a mi szívünket, lelkünket, és add, hogy befogadjuk az ígét, megéljük az ígét, cselekedni tudjuk az ígét. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, ami megváltunknak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Az igemének alapján szólni kívánok ma közöttetek írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. részének 33. versében eképpen: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, akik rendszeresen és a bibliaolvasó vezérfonal szerint olvassák a Szentírást, tudják nagyon jól, hogy Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelét olvassuk, és ezen belül nagyon komoly rész, illetve részek foglalkoznak a zsidóság kérdésével, illetve a pogányság kérdésével, ezeknek a kapcsolatával foglalkozik nagyon sok minden, nagyon sokat Pál apostol, és hát nem véletlenül teszi azt, amit tesz. Nem véletlenül beszél zsidókról, görögökről, zsidókról, pogányokról, zsidókból lett keresztjénekről és pogányokból lett keresztjénekről. Nem véletlenül hozza fel ezt a témát akkor, amikor a rómaiakhoz ír, hiszen abban az időben ez egy nagyon felkapott téma volt. Abban az időben ez egy olyan téma volt a keresztjének körében, ami foglalkoztatta a gyülekezeteket és foglalkoztatta az egyéneket, mert ugye a zsidókból lett keresztjén emberek azok hajlamosak voltak arra, hogy lenézzék a pogányokból lett keresztjéneket. A pogányokból lett keresztjének viszont azért nagyon sokszor a zsidó keresztjének orra alá dörgölték azt, hogy mégiscsak a zsidók végezték Jézus Krisztust, és ők azok, akik üldöznek bennünket. Tehát a két csoport között azért volt egy nagyon komoly feszültség. Ezzel a feszültséggel még az apostolok is foglalkoztak. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk erről, ugye az apostoli zsinatról. És hát ez egy tényleg egy olyan téma volt, ami abban az időben húsba vágott. És Pál apostol nagyon ügyesen és világosan lezárja ezt a témát, illetve magyarázza ezt a témát, és egyértelműen azt akarja bizonyítani, hogy a két csoport között tulajdonképpen különbség nincs. Mert mind a két csoport adott időben, akár a zsidókról, akár a pogányokról beszélünk, elfordultak az Istentől. És ebben az elfordultságban, Istentől való elfordulásban, és aztán az Istentől kiáramlott kegyelemben egyformák az emberek, legyenek azok zsidók, akár görögök, zsidók, akár pogányok. Nem kell félni, nem erről fogunk beszélgetni, mert azért valljuk őszintén, hogy a zsidó keresztjén, illetve a pogány keresztjén viszony, az bennünket valami kevéssé érint, tulajdonképpen semmire, semennyire. Nem erről szoktunk beszélgetni, és nem ez az a téma, ami ma a kereszténységet érinteni, illetve amivel ma nagyon sokat foglalkoznának. Megpróbálunk azonban ebből az ígéből, amit itt felolvastam, olyan alapvető és általános igazságokat megfogalmazni, amik átívelnek problémákon és átívelnek korszakokon, és olyan igazságok ezek, amelyekkel a szívünkben kell majd kimennünk ebből a templomból, bár én úgy gondolom, hogy ezekkel az igazságokkal a szívünkben jöttünk ide is, csak lehet, hogy nem gondoltunk éppen erre. Az első, és talán legfontosabb mai napi általános igazság, ami kiszűrődik ebből az égéből, az az, hogy az Isten máshogy lát, és máshogy cselekszik, mint ahogy azt az ember szeretné, máshogy gondolkodik az Isten, mint ahogy az ember gondolkodik. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Mondja ezt az a Pál apostol, aki ugye, és erről is beszéltünk néhány hete, dűtől lihegve kereste a keresztjéneket, és Damaszkuszból Jeruzsálembe akarta őket vinni, hogy megbüntessék. Az a Pál apostol, aki ezután ugye megtér, és ezután ő lesz a kereszténység legnagyobb harcosa. Azt mondja, hogy az Istennek az útjai kifürkészhetetlenek. Nem lehet tudni, hogy mit ér el az Isten egy-egy ember életében. Nem lehet tudni, hogy merre vezeti az Isten az embernek az életét. Máshogy gondolkodik az Isten, és máshogy gondolkodik az ember, és tulajdonképpen ez természetes. Azért, mert mi emberek be vagyunk határolva. Be vagyunk határolva időben. Ugye legalábbis a mi gondolkodásunk, persze bízunk az örökké valóságban, és remélünk, és hiszünk is benne, De hogyha igazából gondolkozunk, és igazából nyíltak vagyunk saját magunkhoz, akkor be kell, hogy valljuk, hogy meddig szoktuk mi gondolkodni. Általában a születésünktől, vagy hát úgy szoktuk mi magyarok mondani, hogy amióta az eszem tudom, ugye, ez nem biztos, hogy a születésem ideje, egészen a halálunkig szoktunk gondolkodni. Ez az emberi élet. Ez egy emberöltő. És be vagyunk határolva időben. Az Isten nincs behatárolva időben. Nincs kezdete és nincs vége. Az Isten ráér valamit megcsinálni több száz év múlva, vagy éppen több ezer év múlva. Az embernek nincs ennyi ideje. Teljesen természetes, hogy máshogy gondolkodunk. Mások a céljai az embernek, és mások a céljai az Istennek. És éppen ezért van az, hogy az ember azt látja, hogy az Isten valahogy mindent máshogy csinál, mint ahogy azt az ember csinál. Vegyük csak az Istennek a legnagyobb kegyelmét és legnagyobb cselekedetét, amit az emberrel szemben tett és elhozott, Jézus Krisztust, a megváltást. Ugye amikor magyarázom a gyerekeknek a hittanórán az, hogy mit tett Jézus Krisztus, és az Isten egyszülött fia meghalt, értünk a kereszten, magára vette a mi bűneinket, hogy minket megtisztítson a mi bűneinktől, és ő benne tulajdonképpen maga az Isten hal megértünk, akkor nagyon sokszor megkapom a kérdést, hogy de miért? Hát nem csinálhatta volna meg az Isten egyszerűen azt, hogy lejön a földre, és azt mondja, hogy gyerekek, itt vagyok, és akkor mostantól kezdve előttem boruljatok le, mert én vagyok a legnagyobb hatalom ezen a földön. Nem tehette volna meg az Isten, hogy Jézus Krisztus nem kicsin gyermek formájában jön el erre a földre, és kezdi meg így az ő szolgálatát, hanem eljön angyalok seregeivel. És akkor teljesen természetes, hogy az emberek látják, hisznek benne. Az emberek látják, adott esetben félnek tőle, leborulnak előtte, és mindenki hisz az Istenben, és megvan oldva a kérdés. Ugye mi emberek ilyen egyszerűen gondolkodunk, meg ilyen gyors megoldásokat keresünk, az Isten nem így működik. Az Isten elküldi Jézus Krisztust kicsin gyermekformájában, aztán végig harcolja azt a három évű szolgálatot, aztán pedig meghal a Golgotai kereszten, de feltámad a harmadik nap. Mert ez az Isten terve. Máshogy gondolkodik az Isten, és máshogy gondolkodik az ember. Más az embernek a célja, és más az Istennek a célja. Tehát az első nagy igazság, amit mindenféleképpen meg kell látnunk, az az, nem tudunk az Isten fejével gondolkodni. És az Isten nem akar az ember fejével gondolkozni. Az Isten útjai kifürkészhetetlenek számunkra. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő hét, nem tudjuk, hogy az Úristennek mi a célja egy-egy eseménnyel az életemben, nem tudjuk, hogy az Úristennek mi a célja éppen az én életemmel, később folyamatosan az majd kiderül, de most ebben a pillanatban még nem tudjuk. Azt kell tudnunk, hogy neki célja van. Velem, veled, mindnyájunkkal. Az életünk minden pillanatával, megélt pillanatával is célja van az Istennek. A másik igazság, amit meg kell fogalmaznunk, az az, hogy az Isten minden egyes célja, amit ugye velünk tisztáz és közöl, az embert tartja a szem előtt. Az ember a fontos az Isten számára. Te vagy a fontos az Isten számára. Mindaz, amit tesz, az azért teszi, hogy neked jó legyen, hogy nekünk jó legyen. Azért küldi el Jézus Krisztust, hogy minket megváltson. Azért küldi el úgy Jézus Krisztust, hogy minket úgy váltson meg, hogy azt mi is akarjuk. Mert nyilvánvalóan megtehetné az Isten azt, hogy jön és ránk erőlteti a hitét. Megtehetné az Isten azt, hogy leigáz bennünket, de nem ez az Istennek a célja. Az Istennek nem az a célja, hogy erővel meggyőzzön, nem az a célja, hogy bennünket leigázzon, vagy térdre kényszerítsen. Ő egy szilárdabb döntést akar tőlünk. Ő azért teszi azt, amit tesz, és azért úgy teszi azt, amit tesz, hogy nekünk legyen döntési lehetőségünk. Hogy megmaradjon a szabad akaratunk. Mert az emberre sok mindent rá lehet erőltetni. Erővel és erőszakkal az ember sok mindenre rá lehet venni. De előbb-utóbb az ember azt mondja, hogy elég. És hogyha valamit ráerőltetnek, valamit ráerőszakolnak az emberre, akkor előbb-utóbb kimondja azt, hogy én ebből többet nem kérek. És az Isten nem akar ránk erőltetni semmit. Ő azt mondja, hogy itt a lehetőség. elküldi Jézus Krisztust, megmutatja az ő szeretetét, megmutatja az ő kegyelmét, az ő jóságát, és azt mondja, hogy döntsd el te, hogy mit csinálsz vele. Mert tudja nagyon jól, hogy az ember, hogyha saját maga dönt, ha saját maga adja oda a szívét, saját maga adja oda az életét az Istennek, akkor az egy szilárd elhatározás. Akkor az egy szilárd döntés. Akkor az ember nem fogja úgy érezni, mint hogyha börtönben lenne, nem fogja úgy érezni, mint hogyha erőszak ülne a nyomán. Akkor az ember megváltozik. Önmagától adja oda az életét az Istennek. És ez az Istennek a célja. Azért cselekszik úgy, ahogy cselekszik, azért nem erőszakol ránk semmit, mert ő azt akarja, hogy mi a kegyelmes és szerető Istent lássuk, és ennek a kegyelmes és szerető Istennek adjuk oda az életünket. És innentől kezdve az élet, hogyha ezt tényleg megtesszük, akkor megváltozik. Az első igazság tehát az, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek, ahogy mondani szoktuk. A második az, hogy az Isten mindent az ember javára cselekszik, és javáért tesz, és javára fordít. És a harmadik pedig valahogy úgy hangzana, hogy mindaz, amit az Isten tesz velünk, a mi életünkben, vagy éppen általunk, az mindig úgy jó, ahogy van. És az Isten mindig jobban tudja azt, hogy mi a jó nekünk, mint mi magunk. És ezt tapasztalhatjuk az életünkben. Mert vannak terveink. Vannak hosszú távú terveink, vannak rövid távú terveink, vannak terveink a ma délutánra, de vannak terveink úgy általában az életünkre nézve. Úgy van egy bizonyos elképzelésünk, hogy hogyan is akarjuk az életünket élni, hogyan akarjuk, merre akarunk indulni, ugye főleg a fiataloknál vannak ilyen kérdések, hogy mi legyen, hogyha befejezem ezt az iskolát, mi legyen, hogyha befejezem azt az iskolát, mi legyen, hogyha mit tudom én, erre a munkahelyre hívnak, vagy arra, vagy erre se, meg arra se. Ugye vannak ilyen kérdések. És mi szeretünk tervezni. És van egy ilyen mondás is, hogy hogyan kell megnevettetni az Istent, hát mondd el neki a terveidet. És ő majd mosolyog rajta, vagy nevet rajta. Mert nagyon sokszor meg kell tapasztalnunk azt, és ezt szerintem minden olyan ember, aki valaha tervet készített, megtapasztalta, hogy az Isten tervei és a mi terveink, azok nagyon sokszor szöges ellentétben állnak egymással. Legyen az akár rövid távú terv, mondjuk egy délutáni sütögetés, és aztán leszakad az ég, vagy legyen egy hosszú távú terv, és úgy gondolja az ember, hogy én erre akarok indulni, és ez akarok lenni, és az Isten meg beleszól, és teljesen más lesz. Ismerek egy fiatalembert, aki amikor konfirmáció után, illetve az első úrvacsoroztástól kijött a templomból, hátra nézett, és azt mondta, hogy na itt is most voltam utoljára. És hát lelkész lett belőle. Vezeti az Isten az embert. Nem jönnek össze a terveink. Nagyon sokszor nem jönnek össze a terveink. De mindig úgy a jó, ahogyan azt az Isten adja. Mindig azok a tervek jók, illetve megélt pillanatok lesznek jók, és azok a célok lesznek jók, amiket nem mi állítunk fel, hanem amiket az Isten állít elénk. Mert akkor leszünk a helyünkön, és akkor leszünk boldog. És akkor lesz minden rendben az életünkben, még akkor is, hogyha gondokkal kell küzdeni. Mert ilyen az Isten. Mindent értünk tesz. Még a terveinket is értünk változtatja meg. És nagyon sokszor teszi semmissé. Csak oda kell rá figyelni. És mit kell csinálni az embernek akkor, hogyha megtapasztalta azt, hogy az Isten mindent értetesz, ha megtapasztalta azt, hogy az Isten terve sikerül és jó, mit kell tenni az embernek akkor, hogyha azt látja, hogy milyen jó az az út, amerre az Isten vezeti? Megköszönni. Ez a hálaadás. Megköszönni az Istennek azt, amit ad, megköszönni az Istennek azt a döntést, amit meghozatott velünk, megköszönni az Istennek azt a célt, amit kitűzött az Istenünk, a mi életünk elé. És ezt soha nem szabad elfelejteni. Azért, mert az Isten az megérdemli a mi dicséretünket, megérdemli a mi hálánkat. Mert az Isten bizony tőle, általa és érte van minden, és övé a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te körülveszel bennünket. Köszönjük, hogy nagyon sokszor nem értjük a te döntéseidet, nagyon sokszor nem értjük a te dolgaidat, de mégis érezzük azt, hogy amerre te vezetsz bennünket, az a jó út, az a cél, amit te akarsz elénk tűzni, az a jó cél, és akkor van igazából biztonságban az életünk, hogyha ezt a célt követjük, és azon az úton járunk, amit te állítasz elénk, és nem azon, amit mi találunk ki saját magunknak. Adj hát engedelmes szívet nekünk. Add, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes nap le tudjunk borulni előtted. El tudjuk mondani neked a mi terveinket. És el tudjuk venni a te kezedből azokat a megoldásokat, azokat a célokat és terveket, amelyekre talán még mi sem gondoltunk. És add, hogy engedelmes szívvel tudjunk végigmenni a te általad felállított úton, a te általad felállított célok felé. Hogy boldog legyen a mi életünk, és hogy érezzük, hogy a helyünkön vagyunk. És add, Urunk, hogy ne feledkezzünk meg a háláról, a köszönetről, a te nagy és szent neved dicsőítéséről. Hiszen te vagy az, aki megérdemled a dicséretet, megérdemled a hálát, hisz mindent, amit teszel, értünk teszel. Jóságos Urunk, áld meg a mi világunkat békességgel, nagy-nagy szükségünk van erre. Vigyázz a gyermekekre, az idősekre, eléd hozzuk azokat, akik gyászolnak és emlékeznek, de kérünk, hogy gyógyítsd meg a mi betegeinket is. Légy velünk, és add, hogy egész életünkkel téged tudjunk dicsérni és magasztalni életünk minden napján. Annak a Krisztusnak nevéért kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon vele.